Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűsége nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, ó, jó nekünk elrejtőzködni, Urunk, a Te szárnyaidnak oltalmába, és oda menni, Urunk, ahol Te vársz reánk, itt a Te házadba. Boldog az az ember, Urunk, aki Te benned bizakodik, és aki lelki tekintetét Te reád emeli, ez új esztendő kezdetén is. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy ebbe az új esztendőbe, az első csütörtök esti Isten tiszteletünket is úgy kezdhetjük el, hogy mi minden reménységünket, Urunk, Te reád vetjük, és Te tőled, és Te általad várjuk ennek az esztendőnek, Urunk, alakulását, formálódását, célba érését. Urunk, Te jó és irgalmas, könyörületes voltál, eddig is hozzánk hordoztad a mi életeinket, és Urunk, tápláltál bennünket, mennyből alá szálló igével, szent lelked ereje által. Urunk, szeretnénk ezért könyörögni ebben az esztendőben is, hogy legyen hozzánk élő igéd, bennünket megszólító szavad. Urunk, ezen az estén is eleped a lelkünk azután, hogy csak egy szót szólj, olyat, ami felülről jövő és nem emberi, hanem Isten szent lelkétől vezérelt, ami lélektől lélekig juthat el. Urunk, hála legyen neked ezért, hogy mi könyöröghetünk, azért, hogy befogadhassuk a Te szavadat, s kérünk, Urunk, hogy tanítsál bennünket arra a mennyei rendre, amely nélkül nem láthatjuk meg a Te országodat, ha azt meg nem tanuljuk. Légy hozzánk, Urunk, könyörületes és türelmes, segíts bennünket, hogy megtaláljuk sokszor útvesztőinkben azt az utat, akit Te hozzánk küldtél, Jézus Krisztust. Kérünk, hogy a sötétségeinkben ragyogtasd ránk a Te világosságodat, és hadd lehessen ma is itt közöttünk a világ világossága, Jézus Krisztus. Kérünk az ő nevéért, édesatyánk, légy itt közöttünk, és szólj hozzánk igéd és szent lelked által. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, s arról bizonyságot tenni Isten szent lelkét hívva és segítségül várva, hogyan a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban szól hozzánk Isten igéje, Máté evangéliumának 5. részében, a 17-től a 26-ig terjedő versekben. Ne gondoljátok, mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a törvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Kedves szeretett testvérek, nagyon sokan vannak, akik lázadoznak a különböző rendek ellen, mert hogy a mai világhoz hozzá tartozik, hogy mindenki úgy éljen, és aszerint éljen, ahogyan jónak találja. Mégis kell, hogy legyenek normák, kellenek, hogy legyenek értékek. Igenis kell, hogy legyen egy rend otthon is. Egy olyan rend, amit mindenki betart, amely mindenkire érvényes, a szülőkre épp úgy, mint a gyermekekre. Éppen így a mennyek országának is van egy rendje, mégpedig egy olyan rendje, amelyet már az embernek ezen a földön magáévá kell tennie. Mégpedig úgy, hogy nem kényszerűségből, hanem vágyakozásból. És azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor Lokman a tíz parancsolat magyarázatáról írt egy rövid könyvet, akit mindenkinek ajánlok a figyelmébe, rendkívül tartalmas és mégis egy vékonyabb füzetke, ami nagyon sok mindenben helyre tudja tenni az ember gondolatait igei alapokon. Lokman úgy nevezi a tíz parancsolatot, mint a mennyei világ földi rendjét, hogy a szabadság útjelzői. Pedig hát a Tóra mindegyike úgy kezdődik, hogy ne. És tudjuk jól, hogy a héber nyelvben a törvény magyarázata és annak a parancsolatai ugye nem úgy hangzanak, mint a mi magyar nyelvünkben, hogy ne ölj. Ezt a fajta kijelentést, ezt a fajta mondatszerkesztést, a felszólító módot a héber szövegszerkesztés nem ismeri, hanem a kijelentő módot használja, ami azt jelenti, hogy valahányszor nagy ünnepeken, mind a mai napig a zsidó közösségekbe felolvasásra kerül a Tóra, akkor az úgy hangzik el az emberek fölött, hogy nem ölsz, nem paráználkodsz, nem kívánod azt, ami a te fele barátodé. És hogyha ez nem lenne igaz, akkor ez elég nagy fájdalmat és lelki ismeret furdalást tud okozni az ember életébe, hogy valami olyat jelentettek ki fölöttem, aminek én nem tudtam eleget tenni. Tehát nem a tilalom táblái ezek, kedves testvérek, amit Isten elhelyezett a mi földi életutunkon, hanem éppen ellenkezőleg a szabadságnak az útjelzője. És a zsidó nép erre alapítja nem csak a vallását, hanem a mindennapi életét. Ez a rend, a Tóra, gyakorlatilag Isten tíz igét, létigét, a dekalogoszt adta a választott népnek, mikor szövetséget kötött velük a Sínai hegyen. És ez egy nagyon fontos dolog volt, mert szövetséget úgy szoktak kötni, hogy általában egyenrangú felek kötik meg egymással, mind a ketten leülnek egy asztalhoz, és elmondják egyenlő arányban, hogy ki mit vállal a szövetség kötésben. Isten úgy kötött szövetséget a választott néppel, hogy Isten ad mindent, mindent, és csak egy dolgot kér a választott néptől, szeress, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből. És aztán ennek van következménye is, szeresd fele barátodat, mint magadat. Hiszen kiben, hogyan, milyen körülmények között tudom én kinyilvánítani azt, hogy komolyan gondolom, hogy szeretem Istent? Hát akkor, hogyha ezt meg tudom mutatni az ő általa formált emberrel kapcsolatban. Kedves testvérek, amikor az Úr Jézus a hegyi beszédben elkezd tanítani, akkor ő a törvénynek a magyarázatát adja a hallgatósága elé. Gyakorlatilag a hegyi beszédnek a megkezdése az Úr Jézus életének egy óriási nagy korszaka, kezdete, hiszen addig az Úr Jézus nyilvánosan nem kezdte meg az ő munkáját, amíg nem hallunk arról, hogy Keresztelő Jánost elfogják és börtönbe vetik. Tehát amikor Keresztelő János börtönbe kerül, akkor az Úr Jézusnak a szolgálata kibomlik, Isten elindítja, és hirdeti is azokat az igéket, amelyeket János is hirdetett, térjetek meg, mert elközelítetett az Istennek országa. Vagyis az Úr Jézus elhozta az Isten országát, a mennyei világot, a boldogságot, és azért jött, hogy elmondja, hogy hogyan és mi módon kerülhetünk mi oda. Milyennek az országnak a rendje, milyennek a jellemzője, mi a mozgatórugója, milyen is az Istennek országa. És mindenek előtt az Úr Jézus hogyan tanít erről az országról? Arról szól, hogy kik a boldogok. Boldogok. Erről beszél. És kiderül, hogy egészen másak a boldogok, mint akikről mi azt gondoltuk volna. Tehát kiderül, hogy az Isten országa egészen más alapokon áll, egészen más a mozgató rugója, mert hogy az Isten országának királya a mindenható Szent Háromság Úristen. És az Úr Jézus eljön, mint királyoknak királya, uraknak ura, és úgy is nevezhetnénk a hegyi beszédet, hogy a királyi beszéd. Jézus Krisztus, mint ennek az eljövendő világuralomnak, ennek az országnak a királya, beszél az ő országáról. És akik ott helyet foglalnak, ezen a hegyen, ezen a nagy fensíkon, kedves testvérek, ezek nem mások voltak ezek az emberek, mint akik keresték az utat a mennyei hazába. Hát nem véletlenül keresték. A bűnös ember onnantól kezdve, hogy függetlenítette magát Istentől, kikiáltotta magáról, hogy önálló, felnőtt, nincs szüksége támaszra, pásztorra, gondviselőre. Onnantól kezdve az ember elveszítette a boldogságát, a paradicsomot. Elveszítette az élet forrását, és ez nem más, mint közösség az élő Istennel. Közösség az élő Istennel, ez a boldogság, kedves testvérek. És éppen ezért lehetnek boldogok azok, akik a bűneik miatt meg tudnak szomorodni, és tudnak sírni az igazságtalanság fölött, mert őket az Isten meg tudja vigasztalni, mert nem önmagukat síratják, hanem a bűnöket, amit egyedül Isten tud elfedezni, eltörölni és megbocsájtani. Mennyire boldogok lehetnek majd a tiszta szívűek, akik nem mocskolták be a lelküket, mert ők az Istent meg fogják látni. Ebbe a világba hányan szeretnék eltörölni lassan azt a nevet is, hogy Jézus Krisztus. Kereszteket is leretusálnak. Miskolcon is van olyan üzlet, ahova ha bemegyünk, láthatunk ilyet, hogy a székesegyház, a görög székesegyház kereszt nélkül maradt. És nekünk, keresztjéneknek van erről véleményünk? Vajon milyen rend van a mi lelkünkbe? Eltűri? Vagy tud-e imádkozni azokért, akik már ott tartanak, hogy a királyok királyának a csodálatos jelét, amelyen ő szenvedett, meg nem történté szeretnék tenni? Kedves testvérek, az Úr Jézus úgy vezeti be a törvény magyarázatát, hogy előtérbe helyezi, én nem azért jöttem, hogy eltöröljem. Nem azért jöttem, hogy semmivé tegyem. Vagyis az Úr Jézus nem egy új vallást akar meghirdetni a hegyi beszédben, nem egy új tanítást, nem egy új rabbinikus irányzatot szeretne kibontani a hallgatósága előtt, hanem éppen ellenkezőleg azt mondja, hogy a törvényt és a prófétákat szeretné betölteni. Vagyis mindazt, amit eddig Isten kijelentett, ő azért jött el, hogy célba juttassa, hogy a helyére tegye. Mert hogy, amint mondja az Úr Jézus, tehát ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írás tudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ez leforrázhatta az Úr Jézust hallgató sokaságot, mert kedves testvérek, abban a korban az Isten országának az uralmát, az odavaló bejutást, az erről való tanítást éppen, hogy a farizeusok és az írás tudók látták el. És ezek az emberek az életüket is odaadták volna azért, hogy a törvény be legyen töltve. Akkurátusan, rendkívül precízen ügyeltek a törvénynek a betartására. Az Úr Jézus azonban a törvény újra értelmezésében egy nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet, és azzal vezeti be a törvény újra tárgyalását, úgymond betöltését, megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom. Tehát nem törli el, hanem az elméjükbe, a lelkükbe idézi. Igenis fontos, amit eddig tanítottak. Ne ölj! Az Úr Jézus pedig azt mondja, én pedig azt mondom, hogy ha valaki gyűlölettel, haraggal gondol az ő atya fiára, az már ölt. Mi tehát a különbség? A nagyon fontos különbség az, hogy a farizeusi törvény magyarázat a külső cselekedetekre összpontosított, tehát annál a parancs alatnál, hogy ne ölj, a farizeusi törvény magyarázat azt tartotta szem előtt, hogy megtörtént-e az ölés cselekménye. Nem. Akkor nem történt gyilkosság. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy ő pedig a belső lelki állapotokat nézi és vizsgálja. Mert hogyha valaki a lelkében olyan gondolatokat és indulatokat táplál, ami már öl, gyakorlatilag csak a tett választja el az érzelmeket és az indulatokat egymástól. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az már ölt. Ugye a büntető jog is ismeri azt a kategóriát, hogy hirtelen felindulásból elkövetett emberölés. Hát hogy lehet hirtelen felindulásból valakitől az életet elvenni, megvonni? Hát úgy, kedves testvérek, hogy hosszú időn keresztül táplálok valamit a lelkembe. Hogy szoktuk mondani, nem mindegy, hogy minek adunk táplálékot az életünkbe, a lelkünkbe. Mit etetek? Ha a haragot, az irigységet fogom táplálni, akkor az fog növekedni. És hogy mivé nő, azt látjuk a világba. Látjuk az emberi kapcsolatokba. Látjuk, hogy mennyire elég egy picike parázs ahhoz, hogy az embernek az élete felgyulladjon, lobbanékony a mai ember. Az Úr Jézus azt mondja, hogy te először kezd a lelkedben az Isten országának az óhajtását, mert az Isten országába nem mehet be az, aki nem tért meg. Ugye hogyan szólt a keresztelő Jánosi megtérése való hívás, és aztán ezt átveszi maga az Úr Jézus is. Térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Itt van, jelen van az életetekbe, zörget a lelketek ajtaján. De ki mehet be az Isten országába? Ki lehet részese az Isten örömének? Ki lehet vele közösségbe? Aki megbánja és vallja az ő bűneit, és megtér. A görög szó a metanoia, ami azt jelenti, hogy megfordult életű emberré lesz. Megfordult. Vagyis nem Istentől eltávolodóban van, hanem Istenhez közeledőben van. Vágy van a szívében. Egészen más lett az irányultság annak az emberi életnek. Más tölti be, más lesz az öröme, más vágyak fogják mozgatni, más indulatok vesznek rajta erőt. Egészen más miatt fog majd indulatba jönni, de megint csak ott van az indulat. Mert az emberben benne van a bűn, és a bűn, kedves testvérek, az mindig abba az irányba szeretne rugaszkodni, hogy ellene mondjak annak, amit Isten kér tőlem. És az ember azt mondja, hogy amit mások nem tudnak, az nem fáj, igaz? Nem mondom el, és akkor nem tud róla, és akkor nem okozok fájdalmat. De sok családban, házasságban, emberi kapcsolatban éppen ezért múlik el a bizalom, a szeretet, meg a nyugalom, mert a végén már nem tudjuk, hogy mennyire bízhatunk meg a másikban, hogy valóban az igazat mondta-e. Az Úr Jézus a valóság. És olyan csodálatos dolog, hogy amikor az Úr Jézus elkezdi a hegyi beszédet, ezt azért egy, hogy mondjam, székhely áttétel fogja megelőzni, eddig az Úr Jézust ugye nevezték Názáretinek. Názáretben élte a mindennapjait az Úr, legalábbis többségében. És amikor a hegyi beszédnek a tanítását elkezdi az Úr Jézus, közvetlenül ezelőtt megy át Kapernaumba. És onnantól kezdve Kapernaum úgymond a főhadi szállásává is lesz majd az Úrnak. Miért ment át Názáretből Kapernaumba? Hát Lukács evangélista ezt elénk tárja, és abban fejti ezt ki, hogy az Úr Jézus a názáreti zsinagógába, az Ézsaiási könyvtekercsből felolvasta, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, és felkent engem, hogy hirdessem a szegényeknek az evangéliumot, vakoknak szemük megnyílását. Felolvasta ezt a proféciát, és a végén azzal zárta, ma teljesedett be ez az ígéret a ti fületek hallatára. És hogyan reagáltak erre a názáretiek? Kivitték a kisvároskának a határába, és a szikláról le akarták taszítani az urat, aki azonban átment közöttük, és elment Názáretből. És kedves testvérek, hogyha megnézzük, hogy Kapernaumnak a területéről mit kell tudni a honfoglalás idejébe, Józsué korába, Zebulon és Naftáli törzsei telepedtek le itt, és erre a vidékre jelenti ki Ézsaiás prófét azt, hogy a nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. És amikor Jézus elkezdi a hegyi beszédnek a tanítását, akkor az Isten országának a fénye árad mindazokra, akik ezt hallgatják. Ők voltak azok az első kedves testvérek, akik hallhattak arról, hogy mi is a lényeg. Az emberek a külsőre nagyon sokat adnak, és fontos is, annak is rendbe kell lenni. De a külsővel, a kozmetikával nem lehet elfedni a lényeget, ami a lélekben lezajlik. Kedves testvérek, a lélekben nagyon sok harc és háború tud dúlni, lelkiismereti küzdelmek, aztán küzdelem a kísértéseinkkel, amelyeket hoznak a mindennapok. Aztán küzdelem az élet sorsunkkal, a létterhünkkel, el tudom fogadni, vagy szabadulni kívánok tőle. Aztán küzdelem családba, munkahelyen, és aztán Szatmári professzor úrnak a biztatása jut az eszembe, aki néhány évvel ezelőtt azt helyezte a lelkemre, hogy Ilonkám, meg kell tanulni, hogy sok harcon és küzdelmen keresztül lehet bejutni a mennyek országába. Ez nem olyan harc, kedves testvérek, mint amit fegyverekkel vívnak, ez belső szellemi és lelki hadviselés. Ha az Istené a lelkem, akkor arra mondok igent, ami az övé, ami tőle van, ami tőle jön. S arról hallunk Jakab apostolnál, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Vajon mi az én célom ebben az új esztendőben? Hova szeretnék eljutni? Mit szeretnék megvalósítani? Az év elejét mindenki azzal kezdi, hogy és erről szól minden, hogy emberek fogadalmakat tesznek, célokat tűznek ki maguk elé, de jó lenne nekünk keresztjén embereknek kitűzni célul. Uram, engedd meg, hogy a 2018-as év áldásos legyen abban a tekintetben, hogy közelebb jussak az Isten országához. Sőt, engedd meg, Uram, hogy valahányszor összekulcsolom a kezem és imádkozom. Lélek szerint oda bemehessek a lelki függöny mögé. Sándor Frigyes esperes úr kérdezte egykoron az egyetemes imahét egyik alkalmán a Mindszenti templomba, hogy testvére, ki szokott a mennybe járni, és most is ott cseng a fülembe, és ez annyira kiózanító volt, hogy hát mi már itt a földön a mennybe járni, és azt mondta, hogy hát aki lélek szerint imádkozik, az minden nap bemegy oda, ugye, hogy nincs tőlünk távol, egészen közel van. Egy imára, kedves testvérek, és amikor bánatunk van, gondunk van, közel harcot vívunk a gonosszal, és annyi mindennel itt ebben a földi létben, vajon mennyire van a tudatunkba, hogy az Isten országába van nekünk polgár jogunk. Az Úr Jézus megszerezte. Tudjuk-e segítségül hívni? Tudjuk-e azt mondani, hogy Úr Jézus, könyörülj rajtam, segíts, nyisd meg az elmém, hogy értsem, nyisd meg a szemem, hogy meglássam, nyisd meg a fülem, hogy meghalljam, amit kell. Éppen ezért az Úr Jézus a hallgatósága lelkére helyezi, hogy ne a külső dolgoknak éljetek, ne csak azt nézzétek, hogy ki mit tesz, hanem nézzétek meg, hogy milyen lélekkel, hogy mi a mozgató rugója, mi az, ami indítja, mi az, ami e mögött van, mi van a lelkébe. Sámuel próféta könyvébe hangzik el először az a kijelentés Istenről, hogy az emberek azt nézik, ami a szemük előtt van, Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. De jó, hogy ezt nézi. Mert a cselekedeteink nem mindig olyan jók, de ha Isten látja azt, hogy jó szándékkal iparkodtunk és indultunk el, akkor milyen jó, hogy könyörületes hozzánk a mi atyánk, mert ő a lelkünket nézi. Nem egymáshoz mér bennünket, hanem egyen-egyenként vesz bennünket a karjaira. Ugyan a jó pásztor esténként, a pásztorbot alatt egyenként engedi be a junyáj tagjait az akolba, ugyanígy, kedves testvérek, Isten minden áldott nap egyenként látja, nézi és érti az életeinket. És az Úr Jézusnak a szava bele szól a korabeli élet mindennapjaiba, és a legfontosabbat tárja fel, az élet védelmét, nem véletlenül ezzel kezd az Úr, hogy ne ölj, mert Isten az élet adója, és azt senki nem veheti el. Tudjuk, hogy mai napjainkban már számtalan etikai kérdést feszeget, nagyon komoly etikai kérdéseket, a tudománynak az előre haladtával pedig ez még inkább fokozódik, hogy az élet és a halál között hol van a mesdje, meddig lehet valakit lélegeztetőgépen tartani, meddig lehet valakit kómába tartani, meddig lehet elmenni az abortusz témájába, meddig lehet elmenni az eutanázia témájába. Ugye mennyire mai napjainkig is elhat a mennyei országnak a rendje, itt és most is jelen kívánna lenni. Ne ölj! Hagyd az életet Isten kezébe, és hagyd a lelkedet Isten kezébe. Engedd meg, hogy Isten formálja a lelkedet, hogy kigyomlálja azt, ami gaznövény, ami nem odavaló, és engedd meg, hogy Isten adjon növekedést. Az Úr Jézus azt mondja, mert lehet ám fokozni a haragot az ember lelkébe, és az Úr Jézus ezekről a fokozatokról beszél. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a törvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Tehát amikor haragszom, fölé helyezem magamat annak az embernek, akire haragszom, és ítéletet alkotok felőle. És ez azt jelenti, hogy sértegetem, ostoba. A legfontosabbat vonom kétségbe az értelmi képességeit, ami cselekvő képessé tehet egy embert. És aztán a következő pedig a bolond. Ezeknek a szavaknak a verzióitól hangos mai világunk, és hadd adjak annak hangot, hogy ma már szinte az óvodától kezdve, sajnos az egyetemekig bezáróan, az emberek úgy érzik magukat, hogy talán éppen attól lesznek különbek, ha nem magyar nyelven beszélnek, nem magyar anyanyelven, hanem olyan szavakat mondunk, meg se gondoljuk, hogy miért, nem is érdekel minket különösebbképpen, de hát én vagyok valaki, és miért ne ítélném meg, miért ne minősíteném a másikat, ugye milyen az Istentől távol élő ember. És Jézus ezt mondja, aki haragszik az ő lelkében, mivel bűnt fogadott a szívébe, mert a lelkébe már engedte, hogy beköltözzön, hogy így gondolkozzon és így szóljon, hát aki bűnös, az méltó az ítéletre. Tehát hol kezdődik az Isten országának az uralma? A szívemben, a lelkemben, a gondolataimban, a szavaimban. Ott van-e az Isten országa? Azt mondta az Úr Jézus, mikor a tanítványok nagyon faggatták, hogy hát hol van az Isten országa, hol helyezzük el? És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem emitt vagy amott van, hanem hogyha cselekszitek az én mennyei atyámnak az akaratát, és hisztek ő benne, meg akit ő elküldött, akkor ott van bennetek és köztetek az Isten országa. Nem csodálatos dolog, hogy az Isten országa megvalósulhat bennünk és közöttünk, de csak akkor, ha közösségre jutunk az élő Istennel. És akkor közösségben vagyunk az Isten országával, és így lehetünk valódi közösségbe egymással, ahol nem kell félni attól, hogy a másik el fog ítélni, ahol nem kell rettegnem attól, hogy mikor fognak rám mondani valami sértőt vagy bántót, mert a gyülekezetben az Isten országának kell megvalósulni. Az Isten országának hangjait kell hallani. Nem csak hallgatni, hallani. Ez egy nagyon fontos dolog. Épül-e az Isten országa bennünk, köztünk, és vajon látszik-e ezen a világon, hogy az Isten országa elközelített, és ma is hangzik, mert szeretne belépni az életünkbe, szeretne megvalósulni, növekedésnek indulni. Ma is mondja az Úr, térjetek meg. Ugye a gehenna tüze, az egy olyan dolog, ami ugye általában mindenkit elrémiszt, különösképpen gyermekeket, ifjakat, mikor ugye valaki meginti őket, hogy hát tudod, hogy mi van a Bibliában, miért nem mond ezt a társadnak, hogy bolond is a többi verzióját, mert hogy méltó a gehenna tüzére. És általában a fiatalabb korosztály még mindig elkerekíti a szemét, mert a tűz az egy veszélyes dolog. De mi is volt a gehenna? Hát a gehenna, kedves testvérek, az Jeruzsálemtől délre eső völgy volt, a Hinnón völgy, így nevezték, ahol a jeruzsálemi város lakók által kitermelt tűzben égett a városnak a szemete. Tehát gyakorlatilag ennek a városkának a szemete égett, ott ízzott, oldhatatlan tűzzel állandóan, mert hogy szemét az volt bőven, és így a tűz állandóan égett és lángolt. És azt mondja az Úr Jézus, hogy a bűn szemétre való. És ha a bűn ott van az életünkben, akkor az méltó, hogy elítélje Isten, és attól meg kell szabadulni. Mi mit kezdünk a bűneinkkel? Hova tesszük őket? Beköltöztetjük a kisebb szobába? Megalkudunk vele? Albérletbe rakjuk? Vagy valahova a polcra, hogy ne lássuk, vagy be egy szekrénybe, de azért még mindig ott van? És bármikor előjöhet, bármikor megmutathatja magát. A bűntől csak úgy tudunk megszabadulni, kedves testvérek, ha megvalljuk és kitesszük az életünkből, és ez csak úgy lehetséges, ha lerakjuk az Úr Jézus kezébe, a megváltó kezekbe, és kérjük, hogy Uram, engedd meg, hogy amit most megvallottam neked, és amit letettem a kezedbe, azt most ott is tudjam hagyni. Mert hogy az Úr azt mondja, eltöröltem bűneidet, mint felleget. És ez örömhír, kedves testvérek, hogy lehet szabadulni a bűntől, lehet szabadulni mindazoktól az indulatoktól, emberi nyomorúságoktól, amelyek ítélet alá vonnának bennünket. Ezért az Úr Jézus azt mondja, hogy ti, akik a külső dolgokra helyezitek a hangsúlyt és a cselekményekre, gondoljátok át, hogy ha a fele baráttal nincs rendben a dolgotok, akkor nem elég, hogy az oltára ajándékot vigyetek, sőt, készüljetek fel arra, hogy Isten nem fogja elfogadni. Nem lehet Isten előtt ajándékokkal tetszelegni, úgy, hogy közben a másik emberrel rendezetlen a viszonyom. A kapcsolat két irányú. Istennel való kapcsolat, és ugyanakkor a fele baráttal való kapcsolat. Isten ezt egyszerre tekinti és fontosnak tartja. Hát éppen ezért azt mondja az Úr, hogy ha problémád van és bajod van, vitád, sértett vagy, vagy sértő, bármelyik oldalon állj, menj, siess a te atyád fiához, addig, míg együtt jársz vele egy úton. Mert ha elmegy és bevádol téged, onnantól kezdve a vádlott a Sanhedrin elé kerül, ez 70 főből álló ítélethozó közösség volt, és tudjuk, hogy milyen ítéleteket hoztak. Elég, ha csak egyetlen egyre gondolunk, amit az Úr Jézussal kapcsolatban hoztak meg. Ez egy ilyen ítélkező közösség volt, és kedves testvérek, mennyire fontos tudnunk azt, hogy ha elindulunk és rendezzük a dolgainkat, akkor Isten ott azon nyomba, ahol ezt mi megtettük, megajándékoz bennünket, tiszta szívvel. És akinek van tiszta szíve, annak Isten ad békességet, oda ad áldást, és oda adja az ő ajándékait. Éppen ezért, amikor az esztendő első csütörtök esti Isten tiszteletén együtt vagyunk, Istennek hála, legyen ez számunkra egy útba igazítás ez a mai napi ige, hogy mi az Isten országa felé tartunk, és mi az Isten országának rendjét kell, hogy befogadjuk a mindennapi életünkbe. Ebbe az évben legyen fontos számunkra az Isten országa. A nők lapjában említettem már máskor is, hogy felszokták tenni ott a hátsó sorban, hátsó oldalakon a kérdést, hogy ha van mennyország, ugye már ez nagyon jó kérdés, jól indul, ha van mennyország, akkor ön mit mondana Istennek, vagy Isten mit mondana önnek. És a legutóbbi szaklapban azt olvassuk, hogy nem törődöm a túlvilággal, és ezt a Károli Gáspár Egyetemen végzett olimpikonunk mondja. Nem törődöm a túlvilággal. Hát kedves testvérek, majd az törődik mi velünk, mert mindenkinek át kell lépni azt a határvonalat, és sokat lehetne beszélni arról, hogy hozzátartozók mind mennek keresztül, amikor valaki felől nincs lelki békességük, hogy vajon Jézus kezébe van-e az élete, hogy vajon valóban az Isten országába van-e, valóban igaz-e rá, amit az Úr mondott, hogy ott már nincs többé gyász, fájdalom, jajkiáltás, és Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Mikor tesszük a legjobbat, ami szeretteinkkel, amikor mi az Isten országába iparkodunk, és kérjük az Úr Jézust, hogy segítsen meg bennünket minden harcunkba, küzdelmünkbe. Nem az életbiztosítása legfontosabb, hogy legyen miből eltemetni minket. Van ennél egy sokkal fontosabb, a lélek nyugalma, hogy tudja a gyermekem, tudja az unokám, hogy én hova megyek, hogy én hova tartok, hogy én hova tartozom, és lássák az életünkön, hogy mi ennek az országnak a polgárai vagyunk, és ennek az országnak az értéke, a rendje, az áldása, az öröme, az ott van a mindennapjainkban. És ez legyen ott a családunkban, legyen itt a gyülekezetünkben. És Istennek hála azért, hogy amikor országok ország ellen hadakoznak, amikor emberek embereknek esnek, nemzet nemzet ellen támad, akkor mi az Isten országába igyekezhetünk, mert a mi Urunk azt kéri tőlünk, hogy élj a jelenlétembe. Nem vagyunk tehát egyedül, Jézus valóra váltja ígéretét, nem hagylak titeket árván, hanem eljövök ti hozzátok. A 2018. év minden egyes napja szóljon erről. Éljünk Jézus jelenlétébe az ő országának uralma alatt, s legyen ott az imánkba, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ámen. Úr Jézus Krisztus, hálás a mi szívünk, hogy te eljöttél, hogy elhozd az Isten országáról mindazt az ismeretet, amit nekünk tudnunk kell, akik az élet útját járjuk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te az életedet is odaadtad azért, hogy nekünk ebbe az országba bemenetelünk lehessen polgárjogunk. Magasztalunk téged azért, hogy nem hagysz magunkra bűneinkkel, rossz döntéseink következményeivel, indulatainkkal, meggondolatlan szavainkkal, Urunk, te nem hagysz minket egyedül magunkra, hanem, Urunk, várod, hogy a te fényedben meglássuk a sötétségeinket, és vágyjunk azoktól megszabadulni, mert te azt mondod, Úr Jézus, hogy te vagy a világ világossága, és aki téged követ, az nem járhat sötétségbe. Urunk, oly gyakran vagyunk homályba, ködbe, mint mai napjainkban is. Urunk, kérünk, hogy te világosíts meg bennünket, és engedd meg, hogy tisztán tudjunk látni az e világban folyó folyamatokban, és tisztán tudjunk látni, Urunk, hogy nekünk meghívásunk van a te országodba. Köszönjük, Urunk, hogy ez nem valamikor majd a nagyon messze jövőbe fog bevalósulni, megtörténni, hanem hálát adunk azért, hogy az Isten országának mi már az uralma alatt lehetünk, és ezért válhat valóra számtalan igéd, mert mi tudhatjuk, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál. Hálát adunk, Urunk, hogy veled kezdhetjük el ezt az új esztendőt. Kérünk, légy Ura lelkünknek, gondolatainknak, indulatainknak. Engedd meg, hogy tisztelni tudjuk az életet, amit te ajándékoztál, a saját életünket, szeretteink életét, és az egész teremtett világot, Urunk, mert benne lüktet teremtő szereteted minden jele. Most is könyörgünk, Urunk, a betegeinkért, hogy gyógyulhassanak, esedezünk a haldoklókért, Urunk, akik nagy harcba vannak, tusakodásokban, élet és halál mesdjéjén, Urunk, engedd meg, hogy meghallják még az utolsó percekben is a te hívó hangodat. S könyörgünk a gyászolókért, Úr Jézus, kérünk, hogy te adj számukra megbékélést és megnyugvást a te akaratodba, mert, Urunk, te minden életet megszólítasz és hívsz, és, Urunk, dicsőség legyen neked ezért. Rád bízzuk, Urunk, az éjszakánkat is, a holnapi napot is, és az egész esztendőt. Légy irgalmas életünkhöz, családjainkhoz, gyülekezetünkhöz, magyar népünkhöz. Úr Jézus, magasztalunk azért, hogy most is itt voltál közöttünk. Engedd meg, hogy megragadjunk téged, és az az indulat legyen bennünk, amely Jézus Krisztusban is megvolt. Atyánk, hallgass meg könyörgéseinket. Jézus nevében. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.